Erős várom, Istenem! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeskönyvünk 139-es számú énekét énekeljük. 139-es éneket az énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
35-ös számú éneket fogjuk énekelni liturgiaként, az énekeskönyv 35-ös számú énekét. Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, váram és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséget, pajzsát adod nekem. Hozzám hajolsz és felmagasztalsz engem. Amen. Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, s valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Védkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint fele barátaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékod van gyönyörködöm. Árva most karol, hűtlenségem nem hány torgató. Tarts meg két kezemben, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejt el sorsomat. Tarts meg két kezemben, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejtsd el sorsomat.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten álló két kezed, bűneimmel én szegeztem be. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejtsd el sorsomat.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, szent lelkeddel vezesd és szenteld meg egész egyházadat, és add nekünk, Urunk, kegyelmedet, hogy valódi hitben, igaz hitben szolgáljunk téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet erre a vasárnapra egyházunk oltár előtti felolvasású rendelt, amely igét megírva János első levelében találjuk, annak harmadik fejezetében, a 13. verstől a 18. a következőképpen. Isten igét tehát János első leveléből olvasom, a harmadik fejezet 13. versétől. Így szól Isten igéje. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátuson, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten fiában. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 372-es számú énekünk eléneklésével. 372-es éneket énekeljük. Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk János evangéliumában, annak 7. fejezetében, a 40. verstől az 53-ig a következőképpen. Isten igény, tehát János evangéliumából olvasom, a 7. fejezet 40. versétől. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, azt mondták, valóban ez a próféta. Mások így szóltak, a Krisztus ez. Többen pedig azt mondták rá, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem az írás mondja, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid él, jön el a Krisztus. Ellentét támad tehát miatta a sokaságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek. Ember még így soha nem beszélt, ahogy a nő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte ebben valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, s meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután mindenki hazament. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, Istenünk igéje így beszél, azt mondja, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Korintusi levél első fejezetében olvashatjuk ezt, amikor Pál apostol az Isten szent lelkétől ihletve elmondja, hogy a keresztről szóló beszéd az bolondság. Bolondság a Krisztus szóló beszéd a leírása előtti időszakra nézve is, és az utána lévő időszakra nézve is. Krisztusról szóló beszéd, a keresztről szóló beszéd bolondság lesz mindig azoknak, akik elvesznek. Jézus lénye, beszéde, tettei, cselekedetei sohasem érthetők meg a világ számára, azok számára, akik kívülről figyelik Jézust. Sok mindent mondhatnak róla, mint ebben az igében is láttuk, hogy ilyen erővel még nem beszélt ember. Így még nem hangzott Isten igéje ember szájából, mint ahogy most tőle hallott. Kicsit visszába olvasva látjuk azt, hogy hát vártunk többet Krisztustól csodát, mint amit ő tett, Jézus tett. Tehát a reményeinkben volt valamivel több, mint amit Jézus megvalósított itt közöttünk. Tehát az emberek szívében megfogalmazni, hogy valóban olyasmit tett Jézus, és úgy beszélt, hogy még sohasem előtte. Az emberek rácsodálkoznak, de a következő pillanatban meg már elfelejtik, hogy mit gondoltak előtt, és azt mondják, hogy mert Galileából származott valami jó. Bolondság a keresztül szóló beszéd azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, mondja Pál apostol, megtartó erő. A keresztül szóló beszéd a mi életünknek a megtartatása. A jó szándékú, vallásos emberek elképzeléseiben sem fél el Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak a beszéde. Mint ahogy igében is látjuk, hogy föl-föl villan az emberek szívében, hogy talán valami van benne, talán valami olyasmi, ami még eddig sohasem volt tapasztalható. De rögtön a tradicionális gondolat agyonüti. Amikor azt mondja Jézus, hogy valóban olyan erővel szólt, mint még ember sohasem közöttünk, megszól az ellenpont, azt mondja, Galileából származott valami jó. Hát a mi tradíciónkban benne van, hogy Betlehemből, Dávid falujából származhat a próféta. Galileából nem jöhet próféta. Az emberi tradíció az a felszínt látja, de nem látja a mélységet. Hát mi tudjuk, hogy Jézus nem Galileából való, hanem Betlehemben született, ahonnan várják egyébként a Krisztust ezek a tradicionális emberek is. De ők csak a felszínt látják. És sokszor a tradíció, amikor bele nő az ember valamibe, és igazából nincs a szívében mindaz, amit az Isten bele akar helyezni, és csak a tradíciót látja, csak a megszokást látja, akkor ebbe keveredhet bele. Így mondták azok az emberek, és jó, halljuk valóban, hogy szívünkbe hatol az Úr szava, de hát honnan jött ez? Mit tudjuk, hogy kicsoda? Hogy miért mond ő ilyeneket? Régi történet már, 90-es évek közepén történt, azok a személyek, vagy azok a gyerekek, akik akkor tizenévesek voltak, most már nagy valószínűséggel anyákká, apákká lettek. Ifjúsági héten történt a záró alkalmat, ketten végeztük a Veresztó János lelkész testvéremmel, és amikor készültünk az úrvacsora osztására, odajött valaki, és feleségem is azt mondta, hogy sír itt egy leány, hogy ő még nem konfirmált, és hogy ő szeretne úrvacsorázni, de nem vehet, mert hogy nem konfirmált. Még oda mentem hozzá, beszéltem vele néhány szót, kiderült, hogy a szívét átadta az Úr Jézusnak, terve van az Istennek való szeretettel, és azt mondta neki, hogy gyere, álljál be, és úrvacsorázzál. És a kislány úrvacsorázott, könnyezett, sírt, betelt az Isten szent lelkével, vette a Krisztus testét és a vérét, és nagy örömmel ment haza, hogy anya, megtértem. Anya, befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust, és vettem Krisztus testét és a vérét. A világ legnagyobb csodája az, hogy egy emberi lény találkozik az Isten szent lelkének világosságával, újjá születik. Ha én hallok ilyesmit másról, nem a gyerekeimről, másról, és akkor fölhobog a szívem, hogy micsoda óriási dolog. A kárhozatból üdvösségre jött. A régi énje, a régi természete kicserélődött, és egy isteni természet részesévé lett, hogy az Isten igéje azt a szívünkre helyezi. Hogy mindaz, ami volt, az elmúlt, és íme újjá lett minden. Óriási dolog történnek. És mit hozott a tradíció? Azt mondta az édesanyja, hát kislányom, akkor mi lesz veled majd, ha konfirmálsz, akkor hogy énekled majd, hogy először megyek oltárodhoz? Volt egy tradíció, egy szép tradíció, amit tartott az a gyülekezet, nagyon erősen. Tehát az az élet ellen van. Mert amikor az élet megjelenik, akkor belecsap egy nagyot. És ez a kislány meghasonlott. Ez a kislány az ország másik végén lakik, igazából sokat nem hallottam róla, csak akik ott laktak mellette. Az a kislány meghasonlott, hogy mi történt velem. Az Isten engem megújított, szívem tele volt szeretettel, hazamentem, és az édesanyám, akit nagyon szeretek, az meg azt mondta, hogy mit csináltál. És amikor Szebik püspök úrral beszéltem erről lelkészté szentelésem előtt, én mondtam neki, hogy püspök úr, nem a konfirmáció az előfeltétele az úrvacsorának, hanem az Isten felé való nyitott szív. Mert az a presbiter, aki valamikor konfirmált, de az élete teljesen tönkrement, és nagy bátorsággal jön úrvacsorázni, pedig a szíve tele van mindenféle mocsokkal, az megérdemli az úrvacsorát. Az meg, aki nem konfirmált, mert még fiatal, mert nem úgy adódott az életébe, az nem veheti Krisztus testét és a vérét. Akkor püspök úr mondta, hogy igazad van. De azért szükséges a konfirmáció. Persze. Persze, szükséges a konfirmáció, készítsük fel a gyerekeket, és hát reménység szerint az a felkészítés eljuttatja őket valahonnan, valahová. Reménységünk az, hogy Krisztusban újjászületett keresztényekké lesznek. Nagyon fontos része a dolognak. De nem az a hagyomány tart meg bennünket, amit mi fölvettünk, hanem a Krisztussal való közvetlen kapcsolat, amit ezek az emberek itt ebben az igében igazából nem tudtak átélni. Megnevessétek azt, aki szól hozzátok. Ez a mai napunknak a vezér gondolata az egyházi esztendőben. Megnevessétek azt, aki szól hozzátok. Megnevessétek az Urat, akinek üzenete van számotokra, aki beszélni szeretne veletek. De sokszor jut el oda az ember, hogy én ma ezt tudom. Valaki egyszer azt mondta, hogy ne beszéljetek már nekem Istenről, én már mindent tudok. Szegény bolond. Azt gondolod, hogy sokat tudsz. Általában azok az emberek jutnak el ide, akinek nagyon minimális a tudása. Aki úgy gondolja, hogy az az ismeret, amit ő megszerzett, az már a teljesség. Általában a nagyon kevés tudásúak gondolkoznak így. Akinek nagy ismerete van, az tudja, hogy mennyit nem ismer még. Annak ott van a szívében a vágy, hogy még inkább megismerni. Sokat szeretnék tudni rólad, Uram. Szoktuk énekelni ezt az éneket, hogy olyan jó lenne a benned való ismeret az egyre mélyebb lehetne, és egyre inkább többet tudhatnék rólad. Tehát megnevessétek azt, aki szól, aki szól hozzátok, és a felolvasott ige szakaszunk előtt Jézus Krisztus nagyon komoly dolgokat mondott el. Tehát amiből kipattant ez a beszélgetés, amit az imént felolvastam, azt megelőzően Jézus a legfontosabb dolgokról beszél. Azt mondja, a 7. fejezet 37. versétől olvasom, az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondta, annak benseiből élővíz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta Jézus. A legfontosabbat mondta el az embereknek. Ide figyeljtek, emberek! Én itt vagyok most közöttetek. El fogok menni az atyához. Nem leszek itt minden nap veletek. A szegények itt maradnak veletek, de én nem leszek itt veletek. Én el fogok menni. De jön a lélek. Jön a Szentlélek, amely majd titeket meg fog eleveníteni. Jön a Szentlélek, amely által ti megértetek dolgokat, bennem lesztek, el lesztek bennem rejtve, de nem csak magatoknak lesztek, hanem belőletek élővíznek folyamai ömlenek, akik másokat is megelégítenek. Tehát belőletek az a Szentlélek fog ömleni, ami megigazított bennetek. Tehát Jézus a legfontosabb dolgot mondja el. Meg lesztek igazítva, de nem csak meg lesztek igazítva, hanem belőletek fog támadni az az ige, amellyel én másokat szeretnék üdvözíteni. Tehát amit én rátok bízok, azt másoknak fogjátok továbbadni. Akik benne vannak, akik benne lesznek Jézus Krisztusban, azoknak bensejéből élő víznek folyamán járadnak, úgy, mint amint kaptátok. Úgy jön belőletek, mint ahogy kaptátok. Nem érdemlitek meg, nem értitek meg, a lélek cselekszik veletek, csak rádöbbentek annak a nagyságára, amit cselekedett veletek. Tehát Jézus ezt a Szentlélekről mondta, de ezt a tradíció nem tudja befogadni. Rögtön jönnek a betanult kifogások, csak nem Galileából jön el az, aki majd bennünket így megigazít. Az ismereteink megvannak, de rendszereztük őket. Ott vannak a főpapok, ott vannak a szolgák. Egy csodálatos hierarchia föl van építve, egy csodálatos rend föl van építve, ahogy az Isten tisztelik, ahogy az Isten keresik, ahogy az Istennek a tanítását továbbadják. Csodálatos hierarchia, csodálatos rend. És ez nem tudja befogadni, derettenetes. Derettenetes lenne, hogyha mi oda jutnánk, mint a zsidók jutottak, hogy a mi rendünk, a mi egyházi rendünk, a mi megszokásaink, a mi hierarchiánk, az agyonnyomnál az Isten élő eleven üzenetét. De nagy tragédia. Ugyanúgy járnánk, mint ők. Ott van Jézus közöttünk, és nem ismerik föl. Ott van közöttük Jézus, és a tanítását, a szavát megvetik, nem fogadják be. Nevessétek meg azt, aki szól hozzátok. Szól a mai igény, és nagyon jó lenne, hogyha ez valóság lehetne az életünk. Persze, amit az ördög tönkre tehet, azt az ördög tönkre is teszi. Az Isten lelkének munkája, ami az egyes emberben folyik, és az egyes emberben működik, azt az ördög próbálja tönkretenni, próbálja kicsavarni, és olyan területeket nyit a gyanútlan Isten félők előtt, amelyeket aztán nem veszik észre, hogy már ez nem Isten szent lelkének a munkája, hanem a gonosz volt az, aki elkanyarította az életüket. Sok keresztény közösség, gyülekezet, szekta vagy irányvonal van, amely az Isten szent lelkének munkájának ad egy gellert. Egy apró pici gellert. De nagyon pontosan leleplezhető egyébként, hogy melyik az, amit gellert kapott. Tudnélik, az a Szentlélek munkája, amit, és most idézőbe teszem a Szentlélek munkáját, amiről beszélnek különböző szekták, közösségek, gyülekezetek vagy irányzatok, az az irányzat, az a Szentlélek munkája, ami nem az alaptevékenységet formálja, magyarul nem vezet bűnlátásra, és ezáltal Isten kegyelmének felismerésére, amely nem vezet a halálból az életbe, amely a megtérés és az újjászületés nem tudja az emberek szívébe helyezni, vagy nem ez az alaptevékenység, akkor az nem az Istentől való. Mert az Istennek az a terve, hogy minden ember üdvözlőjön és eljusson az igazság megismerésére. Azok meg, akik mindenféle csalitosba vezetik és a Szentlélek munkájának mondják azokat a cselekedeteket, amelyek akár önmaguk számára, vagy akár a közösség számára is kellemes, de nem ez szolgálja, az nem az Isten szent lelkének munkája. Az ördög pedig szeretné kicsavarni azt, szeretné elferdíteni az emberek életében, hogy nehogy emberek új életre jussanak. Nehogy emberek kijöjjenek a halálból és az életbe kerüljenek, mert az ördög meg embergyilkos volt kezdettől fogva. Ő azt szeretné, hogy mindnyájan elpusztuljunk, meghalljunk, az örök halál legyen a részünk. Ebben sem segít a tradíció, hogy felismerje az ember. Ebben sem segít a hagyomány, hogy felismerjük ezt. Mert a hagyomány olyan sok mindent eltűr. Nagyon szomorú a Dániai utunknak egyik része. A testvéreknek hirdettem, hogy Dániában leszünk a múlt héten. És nagyon szomorú volt tapasztalni egy pontján ennek a találkozónak, amit egyébként aztán a magyar sajtó is megírt, hogy a dán evangélikus egyház az a homoszexuálisok házassági áldását a kormány felé propagálta. Tehát nem is a kormány erőltette rá az egyházra, hanem az egyház kérte, mint egy a homoszexuálisok házassági áldását. A tradíció, a hagyomány. Jól megvoltak az országban, gazdagok. Megkövéredett a szívük. És már nem tudtak, hogy jó dolgukban mit csináljanak. És eljutottak egészen idáig. Persze az emberek, a Krisztusban élő emberek ezzel szemben álltak, és a gyülekezetekből egy alsó, egy föld alatti egyházat hoztak létre. 70-80 ember összejön egy-egy területen, házban, és ezek hálózatot alkotnak a tradicionális egyház alatt. Hova vezetett a tradíciójuk? Hát a királyuk evangélikus. Az egyház és az állam együtt van, 90%-ban evangélikus országról van szó. Hát rettenetes, hogy hova vezet az, amikor az Isten élő igéje kikerül a hagyományból, a tradícióból. Isten mentsen meg bennünket attól, hogy mi a Magyar Evangélikus Egyházban, vagy itt a Nyíltelki gyülekezetünkben ez alá a nyomás alá kerüljünk. Hogy elveszítjük az Istennel való eleven kapcsolatot. Hogy megvetjük azt, aki szól hozzánk. És valamiféle emberi logika, emberi tradíció vagy hagyomány vezesse a gondolatainkat. Mert hát persze, miből fakadt ez? A humánumból fakadt. Hát ott van az a szerencsétlen homoszexuális. Hát tudunk rajta változtatni? Nem. Hát akkor hozzuk ki be az egyházba, és akkor áldjuk meg őket, mert hát mi szeretünk mindenkit. Ez egy tradicionális megközelítés. Az Isten pedig azt mondja, hogy szeretjük, persze, hogy szeretjük a homoszexuális embert, de oda szeretjük Krisztushoz. Hogy Krisztus megváltsa az életét. Mint ahogy bennünket is kihozott a régi természetünkből. Kinek agresszivitás volt, kinek szexuális perverzió, kinek a hatalom meg a pénz mágiája volt. Kifokkult dolgokból jöttek ki, de az Isten kihozta őket. Kihozott bennünket. És újra formált. Megnevessük azt, aki szól. Mai vasárnapunknak ez az üzenete. Megnevessük azt, aki szól, mert akkor tönkre megy az egész lényünk és létünk. De hoz az ige, a mai ige egy nagyon jó példát. Itt van ez a Nikodémus nevű ember. Aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy Nikodémus neve többször előbukkan a Szentírásban. Nem sokkal ezt a fejezetet megelőzően, tehát a 7. fejezetnél járunk János evangéliumában, a 3. fejezetben Nikodémus éjjel meglátogatja Jézust. Nikodémus tanító, a zsidók tanítója, képzett ember, előjáró, tekintélyes ember a zsidó közösségben. És éjjel elmegy Jézushoz, hogy beszéljen vele, hogy ki vagy te valójában. És valóban ott átbeszélik az Isten és ember kapcsolatát, átbeszélik Nikodémussal azt, hogy hogyan üdvözülhet az ember, hogyan lehet az Isten országának részesévé. És akkor Nikodémus magába szívja mindezt. Nem veti meg azt, aki szól, mert ebben az igében látjuk, hogy amikor fölmerülnek ezek a vádak Jézus Krisztussal szemben, akkor ő odaáll. Odaáll a nagy tanácseri, a főpapok elé, és azt mondja, elítélhetünk mi embert a saját törvényeink szerint, anélkül, hogy meg ne kérdeztük volna őt. Te is galileai vagy? Jön a vád. Tehát fölvállalja azt, hogy ő szenved Jézus Krisztusért, fölvállalja azt, hogy hátravettetést szenved. És aztán látjuk később, amikor Jézus meghal, keresztre feszítik és meghal, akkor Arimátiai Józseffel együtt ő az, aki oda megy, és 100 font kenettel a kezében oda megy, és Jézus Krisztus testét megkenik, fölkészítik a temetésre. Aki nem veti meg az Isten szavát, annak óriási fejlődés van az életébe. Az előre halad, mint ahogy Nikodémus is. Amikor még igazából zavarodott, nincs tisztában semmivel, oda megy Jézushoz, nem veti meg a szavát, tovább fejlődik, és már itt van ebben a mai igényben, hogy már kiáll Jézus Krisztus mellett, és aztán pedig vállalja azt, hogy büntetést kap, vállalja azt, hogy kirekesztik abból az előkelő egyházi körből, abból az előkelő társadalmi körből, amiben él, vállalja, mert tudja, hogy Jézus a megváltó, Jézus a messiás. Tehát az ő életében óriási fejlődést tapasztalunk. Még akkor is, hogyha ellentámadás sok közepette kell ezt elszenvedni. Mert hát itt is rögtön támadás éri. Támadás éri őt, hogy ki vagy te? Galileából való? Vagy miért véded ő? Közénk akarsz tartozni? Hát akkor ne beszéljél így. Talán te is abban a bűnben vagy, amivel vádoljuk Jézus Krisztust. De hát az, aki hallja az Isten szavát, az nem tudja megvetni azt. Aki hallja az Istennek a szavát, az olyan, mint Jeremiás, aki azt mondja, hogy rászedtél. Olyasmire vezettél engem, amire én nem is számítottam. És látjuk, hogy a prófétaság az nem egy vidám dolog, hogy kiáll az ember, elmondja a nép felé az Isten üzenetét, és aztán a nép tiszteletét élvezze, szépen kicsit visszavonul megint, és várja az Isten szóljon neki, aztán megint kiáll, és aztán elmondja a népnek, hogy mi az Istennek az akarata, és akkor a nép megint ott dicsőíti egy kicsit, aztán megint visszavonul. Nem erről van szó. Jeremiás tudta, hogy őt meg akarták kövezni, meg akarták ölni, őt ki akarják rekeszteni, és azt mondja, hogy rászedtél, Uram, hát én a te követségedben, a mennyei atya, a seregek urának követségében indultam el, azt hittem, hogy majd a te követségedben én majd azt a tisztességet élvezem, amit te élvezel, és rászedtél, Uram, közben ebbe keveredtem bele, de csontomba rekesztett tűz, mondja Jeremiás. Nem tudom ott hagyni, nem tudom abba hagyni. Mert amit belém helyeztél, az ott dolgozik bennem, és folyamatosan dolgozik, és nem tudok megválni tőle. A csontomba rekesztett tűz, akinek már volt valamiféle csont problémája, amikor nem a húsfájt, amit meg lehet masszírozni, hanem ott belül valami rettenetesen fáj, amivel nem tudok mit kezdeni. Akinek volt már ilyen fájdalma, az tudja, hogy miről beszél Jeremiás. Nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudom kivárni, nem tudom elhagyni. Nem tudok nem vele élni. Az, aki nem veti meg az Úrnak a szavát. Az, aki figyel rá, az Istennel így halad. Fejlődik, épül, gazdagodik. És gazdagítja azokat, akik vele vannak, akik környezetükben vannak. Mert hisz azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak benseiből élő víznek folyama jönnek. Vajon ömölhet-e belőled az élő víznek folyama? Vagy emberi beszéd csupán, amit mondasz? Ömölhet-e belőled az Isten lelkének áradása, amely megújít, amely leleplez, amely Istenhez szorít, amely új életet ad? Lehet-e benned Isten szent lelke, és áradhat-e belőled, mint ahogy áradt azokból a prófétákból, akik nem vetették meg az Úrnak a szavát? Olyan jó látni ezen a mai napon ezt az igét, hogy ellentétes vélemények vannak Jézusról, vannak, akik támogatják, vannak, akik támadják, vannak, akik engednek a szavának, és vannak, akik szemben állnak vele. De akik nem vetik meg az Úr szavát, akik nem vetik meg annak a szavát, aki szól, azok megtapasztalják azt a fejlődést is, amit Nikodémus megtapasztalt. És az Isten országa épülhet. És a sok elveszett ember, az a sok elveszett ember, aki egyébként keresi az élet értelmét és lényegét, az rajtad keresztül találhatja meg azt. És mi nem egy szervezet vagyunk, egy gyülekezet, aki éli az életét ebbe a templomba, és akkor kívülről figyelnek bennünket, hogy hányan lehetnek, mit csinálhatnak bent, és kitalálnak dolgokat, és amikor mi kimegyünk, akkor nem tudnak meg semmit sem arról, hogy mi történik ide bent. Nem ezért küldött el bennünket az Isten. Bennünket azért küldött el, hogy jöjjünk össze az ő dicsőítésére, magasztalására, és aztán vigyük ki azok közé, akik elveszetten élik az életüket. Mert csontomba rekesztett tűz. Mert élő víznek folyama. Olyan sok szép képet használ az Isten arra, hogy hogyan működik az ember életében az ige. Azoknak az életében, akiket már megújíthatott. Akik meglátták bűneiket, belekapaszkodtak Isten kegyelmébe, és átmehettek a halálból az életbe, visszamehettek az anyjuk méhébe, mint ahogy Jézus Krisztus mondta Nikodémusnak. Újjá születni. Anyád méhébe nem tudsz visszamenni, de újjá tudsz teremtődni, Isten szent lelke által mondta neki. Így legyen a mi életünkben is. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten, és neked semmi sem lehetetlen. Hálás a szívünk azért, Urunk, hogy hallhatjuk a szavadat történelmnek ezen a pontján is. Rettenetes emlékeznünk arra, Urunk, hogy volt idő, amikor nem szóltál. Volt idő, amikor csendben maradtál. Örgítő lehet az Isten népének, amikor te nem szólalsz meg, Urunk. Add meg, hogy életünkben elő ne fordulhasson ez sorosan. De köszönjük, Urunk, hogy a te szavadat hallhatjuk, és engedhetünk annak. Adj vágyat, készséget, Urunk, szabad meghallására és annak cselekvésére. Még ha bolondság is a világ számára, Urunk, add meg, hogy tudjunk erőt venni magunkon, és valóban lehessen az, ami megerősítésünk, ami életünk. Köszönjük, Urunk, hogy te adtad a keresztet, fiat halálát, a váltságot, hogy kegyelmed által nyerhetünk életet. Add a szívünkbe azt a hitet, Urunk, amely építheti ezt. Vezess végig bennünket a hit fejlődésének útján, a megszentelődés útján, Uram, hogy eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Testvérek, szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteletünk következő vasárnapon meg lesz rendezve, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Sajnos nem leszek itthon azon a vasárnapon se. Most Németországba hívtak a Bajor diakónia ünnepére, Bajor-Magyar diakónia ünnepére. Ott kell egy előadást tartani a itt végzett munkáról. De jönnek a testvérek, Molnár Erzsébet lelkésznő fog helyettesíteni ezen a vasárnap Isten tiszteleten. A mai napunkon délután még Görögszálláson lesz Isten tisztelet. Görögszállási testvérek most elutaztak küldetésben, vannak hosszú pályában, az ottani cigány gyülekezetbe mentek missziói szolgálatra, Búzás István felügyelő vezetésével, két mikrobusszal, 18-an indultak útnak, hogy a bennük lévő reménységet, amit az Úr a szívükbe helyezett, azt továbbadják ott hosszú pályába, az Olá cigány testvérek között. Csonka József, talán ismerős a testvérek előtt, ő ott a lelkész, aki romológus is egyébként, és feleségével együtt kezdtek ott cigány munkát. A Csonka Józsi beárt cigány, a felesége Olá cigány, és most az Olá cigányok között dolgoznak ott hosszú pályában. Szegregált óvodát hoztak létre, tehát csak cigány gyerekek részére hozott létre óvodát a felesége Klári. Tehát nagyon érdekes az ő munkájuk, most hozzájuk mentek segíteni a mieink. Imádkozzunk azért, hogy Isten megáldhassa az ő munkájukat, szolgálatukat. Szeretettel köszöntöm Árföld Istvánt és feleségét itt közöttünk. Újra választott egyházmegyei felügyelő úr, hivatalos küldetésben vagy?
Nem.
Nem. Igen, de azért egy-két szót szólhatsz, hogyha gondolod a gyülekezethez, ha már erre játszottak és be tudtál jönni.
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, nem kívántam egyébként hozzászólni, mint ahogy korábban is mondtam, a szent több alkalommal már, hogy kötelességemnek tartom, hogy időnként gyülekezetbe elmenjek, és hát minden gyülekezetben érezzem azt, hogy tapasztaljam meg azt, hogy a gyülekezeti élet hogy folyik. Mint ahogy Márkész úr is említette, a gyülekezeti szinten a látás választásokon túl vagyunk. A egyházmegyei szinten most június végével kell, hogy bezáradjon, és az utolsó választások azok június 29-én lesznek megtartva, viszont a esperes és a felügyelő választáson megtörtént, hisz tetszenek tudni, hogy kicsit változott a evangélikus egyház, változtak az evangélikus egyház törvényei. Most az esfelest és a felügyelőt, az egyházmegyei felügyelőt nem a közgyűlés, hanem a presbitérium választotta, és ezen kötelezettségének az öröt presbitérium is elégette, és hát magam részéről, illetve az egyházmegyei új elnökségéről részéről megköszönöm önöknek azt, hogy minket támogattak abban, hogy következő 6 évben, ha minden igaz természetesen, továbbra is az egyházmegye elnökségeként, illetve esperes és felügyelőként, hogy Zsarnai Krisztiánt választották. Esperessé szolgálhatjuk ezt az egyházmegyét. Én tisztelet életbe Isten áldását kérem az önök életére, családjára, itt gyülekezetére, és nagyon jól is
köszönjük szépen! Az előttünk lévő programok, gyermekhetünk július 2-án kezdődik, és 7-ig tart, most új hitán kerül megrendezésig tart. Vasárnapi bulletinünkben olvasható a részvételi díj 8000 forint, illetve kinél lehet jelentkezni. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy a családok környezetében lévő 6 évtől konfirmandus korig, 12-13 éves korig szóljanak a gyerekeknek, és mozduljanak erre a gyerekhétre, hisz nagyon készül a csapat, és áldott együttlében lehet részük a gyerekeknek és az ott szolgálóknak majd. Érkeznek amerikai testvérgyülekezetünkben Paul Larson lelkész és a csapata, ők ezen a gyerekhéten fognak szolgálni. Ezen a gyerekhéten szolgálnak, és az előtt és az utána levő vasárnapon pedig itt a gyülekezetben is megszólal Paul is, és egyik vasárnap igét is hirdet közöttünk. Hordozzuk imádságban tehát a gyerekhét alkalmat, az ifjúsági hét pedig Piris Csabán július 16-ától kezdődik és 21-ig tart. Kis Máté testvérünket lehet keresni a idevaló jelentkezéssel kapcsolatban. A július 16-a körüli időszak az egyéb iránt is le lesz foglalva, mert hogy akkor lesz a Nemzetközi Ifjúsági Hét, ez az International Youth Networknek az idei hete, ami szintén itt lesz most sátorai helyen megrendezve az első 3 nap, és utána jönnek a gyülekezetünkbe is ismét a külföldi fiatalok és szolgálnak közöttünk. Több projektet indít most a network, tehát itt Nyírterken is, Görögszálláson, Rakamazon is, és Munkácson is fognak szolgálni a fiatalok. Imádságban hordozunk ezt a programot is, hisz különböző országokból, Angliából, Dániából, Lengyelországból, Észtországból, Albániából, Magyarországról, reformátusok, evangélikusok jönnek össze, fiatalok, és megtalálják a közös hangot, és tudjanak engedni annak a hangnak, ami Jézus Krisztus hangja, és valóban be tudják tölteni ezt a küldetést, erre a hétre való küldetésüket is. És utána jönnek még egy amerikai csoport, akik a gyülekezetünkben ifjúsági missziót és a görögszállási testvérek között missziót végeznek. Utána lesz a közös asztal cigánykonferencia augusztus 17-től kezdődően itt a gyülekezetünkben, és a konferencia közepén vagy a vége felé ott lesz az augusztus 20-ai csendes napunk, amelyen most ünnepeljük gyülekezetünk alakulásának 20. évfordulóját, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tehát ezúton is kérem a testvéreket, hogy azokat a testvéreket, akik valamilyen úton-módon kapcsolódtak ide, akár a Tenzing idején, akár az ifjúság kapcsán, akár bármilyen elköltözés vagy munkahely kapcsán elkerül gyülekezeti tagokat, hívjuk meg erre az ünnepségre, hogy hadd legyünk együtt azokkal, akikkel különböző időszakokban együtt élhettünk, együtt harcolhattunk, és örülhettünk az Istennel való közösségnek. Még feleségem mutatott valamit ott hátul, nem mutattad most már. Tessék? Jó, hogy én kérek-e inni? Köszönöm szépen, nagyon kedvesnek. Kicsit kanápogtam, biztos az allergia elkezdett működni, és feleségem egy pohár vízzel gondolta, hogy segít. Tehát ezek a programok vannak előttünk ebben az évben. Elég sűrű lesz a program. Felügyelő úrral beszéltük, hogy jó lenne, illetve ő mondta, hogy jó lenne, hogyha vége lenne augusztusnak, majd túl lennék ezen a zsúfolt időszakon, de mondom, hogy gyerekeimnek is ezt szoktam mondani, hogyha azt várjuk, hogy mindenen túl legyünk, akkor már rögtön meg is halunk, mert tehát mindenen túl vagyunk, és mindent átléptünk, ezért élvezni kell minden momentumnak az örömét, meg persze a nehézségét, terhét is, és így lesz teljesen az életünk, hogy aztán mikor kell ebből kilépni, azt majd a mennyei atyán tudja. Imádságlapot helyezem a testvérek elé, akik szerepelnek itt az imádság listán, legyenek előttünk, legyenek a szívünkön. Természetesen azokat az atyafiakat is hordozzuk, akikről beszéltem most, az amerikai testvérgyülekezetünk, Pollárzonék, nem soká utaznak, részt vesznek itt csendes heteken, még a Malik Péterék gyülekezetével Ucfalván is lesz egy gyerekek. Hordozzuk őket imádságban. Azon kívül a dán gyülekezet, akikkel aláírtuk ezt az együttműködési szerződést, ebben is nagyon korrektül megfogalmaztuk, mert is együtt írtuk végül is ezt a szerződést, hogy nagyon fontos az egymásért való imádság. Körülbelül durva fordítással, mert angol nyelven íratott a dokumentum, felolvasom, hogy a Philadelphia Evangelikus Egyházközség Nyírtelek és a Christianskirchen Aarhus, Denmark, tehát dániai gyülekezet együttműködést indít. Szeretnénk, hogyha a gyülekezetek között az információ és az ismeret áramolhatna a lelki élet tekintetében, a problémáink, szenvedéseink és örömeink tekintetében. Nagyon fontos a személyes imádsága a gyülekezetekben folyó szolgálatok tekintetében, úgy, mint hogy Krisztus testének tagjai vagyunk, ahogy ezt a Korintusi első levél 12. fejezetének 12.-13. verse írja, mert egymásnak a szükségét elégítsük meg, kiterjesztve a hitben, szeretet, hitben, reménységben és szeretetben. Célja ennek a szerződésnek, hogy kiterjedjen a személyes kapcsolat és kontaktus, meg közösség a gyülekezeteink tagjai között, fölölelve a barátságot, egymás inspirálását és támogatását. Fontos eleme ennek az együttműködésnek a természetbeni financiális támogatás, egyik gyülekezetből a másik gyülekezet felé, hogy a mi szükségünket biblikusan töltsük be és egyenlítsük ki, hogy a Korintusi második levél 8. fejezet 13.-15. verse mondja, hogy rend legyen ebben, hogy segítsük egymást kiegyenlítve az egymás szükségét. Ezen kívül inspiráljuk egymást azokban a kihívásokban és segítsük egymást abban, hogy az evangélium kiáradjon, és mindenféle keresztjén cselekedet működjön a mi saját közösségeinkben. Ezen kívül szeretnénk, hogyha a barátság hálózattá növekedhetne a mi fiataljaink között, és megtapasztalhatnák a keresztjén közösséget és barátságot, mint egy természetes és nagyon fontos elemét annak a kezdetnek, amely a Jézus Krisztus testének a globális létét megadja. Kicsit töredező volt a fordítás, de körülbelül ez volt ez az üzenete, és ezt írtuk alá június 10-én Jens Hedével, a Christiankirchennek a chairmanjével, a vezetőjével. Nagyon érdekes a berendezkedése egyébként a gyülekezeteknek Dániában, de Norvégiában is, vagy Amerikában is láttam ehhez hasonlókat, hogy nem a lelkész vezeti a gyülekezetet, hanem a board. Mondhatjuk, hogy a presbitérium. A presbitériumban lévő emberek, a stabil emberek. Én is mindig ezt hirdettem, hogy a lelkész az változó elem. A lelkészek meghalnak, meg elmennek, meg elhívják, meg elpályáznak, meg sok mindent csinálnak, a gyülekezet megmarad. És ez a változó elem be kell, hogy illeszkedjen a gyülekezet hitvallásába, a gyülekezet hitéletébe. És a szerződés sem a lelkésszel írtuk alá, hanem a a úgy mondhatnánk, hogy felügyelő, a boardnak, annak a társaságnak a vezetője, aki előkészítette ezeket a dolgokat. A lelkészek is ott ültek valahol. Egyébként nagyon aranyos emberek, aztán beszélgettem velük is hosszabban, mikor pietista beállítottságú lelkészek, akik fontosnak tartják az Isten igéjét, az Isten igének megcselekvését, és hát nem értenek egyet ezzel a liberális irányzattal, amely oda vezetett, hogy sajnos ilyesmi történtek, mint amiről beszéltem az imént. Tehát nagyon érdekes volt látni az ő életüket, nagyon határozott és a feladatukat ismerő és azt betölteni akaró nevezőt így presbiterekkel találkoztam, akiknek megvolt a maguk területe, és abban a területben ők átlátták a gyülekezetnek az életét, és ebben szívesen és természetesen a munkájuk mellett tevékenykedtek. A gyülekezetről még adnék el egy benyomást, amikor odaérkeztünk, akkor éppen egy ifjúsági alkalom volt, ahol 50-60 ilyen 18-25 év körüli fiatal volt együtt. Énekeltek, imádkoztak, és ismerkedtek egymással, mert sokakat hívtak kívülről is. Tehát egy ilyen eleven az igére alapuló, és az Istennek tetsző életet élni akaró csapattal volt dolgunk. Érdekes eleme volt a kintlétünknek. Tudnélik, az Orhuszi gyülekezet az egy 240 ezer lakosú városnak a gyülekezete. Az a gyülekezet, akiről most beszélek, a miénk. Ezen kívül még 6-8 másik evangélikus gyülekezet is van abban a városban. Mivel 90%-ban evangélikus városról, országról beszélünk. Ezek a gyülekezetek hívták most össze a nemzetközi kapcsolataikat. És így Indiától Kanadáig sokféle ember jött össze, többek között Jeruzsálemből is volt egy Melkisédek rendje szerinti szerzetes rendnek a szerzetese, a József atya, aki egy érdekes figura volt, arab és keresztény a zsidó államban. Hát ez meg kicsit pikáns, és mondta, hogy mindenki üldözi, hogy senki se szereti őt. A lényeg az, hogy volt ott ugyanennek a gyülekezetnek a Jenszi gyülekezetének egy észtországi kapcsolata, egy észt lelkésznő, aki nagyon jó beszél magyarul. Kiderült, hogy a nagymamája magyar származású és munkácson élt, és ő sűrűn ment hozzá munkácsra meglátogatni, és kiválóan megtanult magyarul. Tehát nem alig volt akcentusa, tehát nagyon szépen beszélt magyarul. És Jenszék nagyon megszerették az Amaro Del cigány zenekart, akik nálunk is zenéltek már, és meghívták erre az összejövetelre a munkácsi cigány keresztény zenekart. És kiderült, hogy egyidősek az Anika és a cigány fiúk, úgyhogy ugyanabban az időben éltek munkácson, lehet, hogy találkoztak is, de nyilván nem ismerték egymást, de sok közös ismerős, mert hát Anikának rokonsága még mindig a munkácson, sok rokonság ismerős volt. De nem ez a csúcs, hanem az, hogy mondja az Anika, hogy egyébként Nyíregyházán is volt egy rokona, hát sajnos, hogy már meghalt, a Kató néni. Milyen Kató néni? Azt mondja, hogy Major Kató néni. Mondom, Major Kató néni? Hát én szoktam úrvacsorát vinni neki, mondom, 104 éves a néni, és azt kérte, hogy én temessem el. Persze mondtam neki, hogy nekem azt meg kell érni, hogy én itt el tudjam temetni. Tehát ilyen kicsi a világ, hogy Dániában, Orhuszban találkozik egy ész lelkésznővel, akinek ilyen kapcsolódásai vannak. Tehát nagyon pici ez a világ, úgy tűnik. Igazából nem tud az ember olyan helyre menni, hogy ne legyen valamiféle kapcsolódás rögtön. Aztán fölvetődött a kérdés, vagy a gondolat, hogy akkor jó lenne egy észtországi kapcsolat is, ha már így ott találkoztunk Orhuszi evangélikus gyülekezetben, hogy ez legyen hálózat, tehát ne csak ilyen sugárirányú kapcsolódás legyen, hanem ilyen keresztirányú kapcsolódás is. Tehát sok élményünk volt ezen a találkozón, amit nyilván nem tudok hirtelen átadni, de testvéreket érdekel, valami bátran jönnek és beszélgetünk róla. Egy nagyon érdekes momentum a gazdasági helyzetünk különbözőségéről. Egy hajléktalan ellátó szolgálathoz mentem el, mert hisz nem tagadhattuk meg magunkat, hogy ez a szolgálat érdekel leginkább. A hajléktalanellátó rendszerben bemutatta a vezetőnő, hogy hogyan működik náluk ez, és hát egy nagyon szép helyen lévő, nagyon elegáns hajléktalanellátó rendszerbe csöppentünk. De a finanszírozás volt a legérdekesebb, ami számunkra szinte megdöbbentő, amikor azt mondja, hogy bejönnek a hajléktalanok, akkor kapnak egy kis zsebpénzt, orvosi ellátást, meg ruhát is kapnak, meg ellátást sok szinten, és azt mondja, néha elfogy a pénzünk, mondja a vezetőnő, hát akkor fölhívjuk a kormányt, hát kicsit túlköltekeztünk ügyetek, meg akkor küldenek egy kicsit, és akkor megint tudunk osztani belőle. Mondom, hogy nálunk ez hogy működik, hogy be van fejezve egy program, akkor ott törik a fényel, hogy hogyan tudjuk azt továbbvinni, és nincs forrás, meg nem tudom én, és akkor vagy van, vagy nincs kiegészítés. Itt meg olyan aranyosan mondta evidenciáként, hogy hát akkor telefonálunk a kormánynak, és akkor megint küldenek, és akkor megint tudunk adni. Persze nem mondtam el, hogy nálunk ez nem így működik, mert nem akartam megbántani, hogy irigykedek rájuk, de szóval azért másképpen élik az életüket. De éppen ezért jó látni ezt az együttműködési szerződést, és nem tudom, ebből a dadogó fordításból kijött a lényeg, hogy Jens nagyon egyértelműen mondta, hogy ők jó módú gyülekezet. Tehát ők rendelkeznek anyagiakkal. És ők ezt szeretnék az Istentől kapott anyagiakat úgy elkölteni, hogy az Isten dicsőségét meg a Krisztus munkáját szolgálja. És ezért mondta, van benne ebben az a sokszor nagyon nehezen kezelt gondolat is, hogy anyagilag akkor hogyan vagyunk mit egymással, hogy a másiknak a szükségét betöltsük, mint ahogy az apostol időben is szó volt arról, hogy Jeruzsálemre gyűjtöttek különböző gyülekezetekben, mert a jeruzsálemi keresztények meg voltak szorulva, és az ő bőségük, az ő szükségüket elégítette meg. Tehát jó látni, hogy ilyen gondolkozású emberek is vannak, és nem csak olyanok, hogy ha megvan, akkor építsünk a teniszpálya mellé még kettőt, és akkor még csináljunk valami luxus dolgot a gyülekezettel, hanem azt mondja, hogy akinek szüksége van, azoknak a megelégítését próbáljuk segíteni. Tehát ilyen benyomásaink voltak, nagy szeretettel fogadtak bennünket, és nagy szeretettel engedtek tovább. Elég messze vannak, 1700 kilométer innen, na de az ember közeled megy, akkor találkozik velük. Legyen tehát a szívünkön az, hogyha szól az Úr, meg ne keményítsük a szívünket, meg ne vessük azt, aki szól hozzánk, mert ez a vasárnapunknak az üzenete. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 434-es számú énekünk eléneklésével, az első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szent igédet ma is hirdettetted szolgáid által. Köszönjük, Urunk, hogy belehelyezed a szívünkbe, csontunkba a te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy nem tudunk tőle szabadulni, hanem áradhat belőlünk, mint ahogy ígérted az élő víznek folyamai. Add meg, Urunk, hogy szent igéd gazdagsága bennünk maradhasson, és ami annak a gyümölcse, azt megteremhessük a te dicsőségedre. hogy láthassák az emberek, hogy miképpen szeretjük egymást, a testvéreinket, miképpen szeretünk téged, a megváltónkat, Urunkat, aki rendbe teszed az életünket, és meggazdagítasz bennünket. Óvd meg, Urunk, bennünket minden gonoszságtól, irítségtől, bántalmazástól, bántástól. És óvd meg bennünket attól, Urunk, hogy gellert kapjon a te lelkednek munkája. Óvd meg bennünket minden tévtanítástól. Teleplezd le, Uram, a gonosznak minden munkáját, cselekedetét, hogy tisztán hirdettethessék és értelmeztethessék a te igéd, ami szívünkben, közösségünkben, gyülekezetünkben. Így köszönöm néked, Urunk, hogy te elhívtál embereket szolgálatra. A szolgálatban te vagy az, aki megerősítesz és elküldesz. Így köszönjük néked, Urunk, most a görögszállási testvérek munkáját, szolgálatát. Te áld meg a most folyó Isten tiszteletet ott hosszú pályában. Te áld meg, hogy a cigány testvérek erővel hirdethessék a te evangéliumodat, és nyitott szívekre találhasson ott a hosszú pály olá cigányok között. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy ki a maga helyén be tudja tölteni a küldetését, így áld meg egyházmegyénk vezetőségét, Krisztiánt esperesként, István pedig felügyelőként. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod az ő szívüket mozgatni és megáldani a cselekedeteiket. Add meg, hogy épülhessenek ebből a gyülekezetek, és épülhessen az egész egyház szervezet, egyház test, hogy mint ahogy a dán testvérekkel is kötöttük az együttműködési megállapodást, hogy építjük azt a testet, amely a te mindeneket átölelő és átfedő tested, akinek részese lehet bárki, bárhol él, bármilyen körülmények között. Add meg, hogy kiki mi is megtalálhassuk a helyünket a te testedben, a te tested tagjaiként élhessünk és szolgálhassunk. Add meg, Urunk, azokat, akik felelősséget hordoznak a kereszténység életében, lelkészek, esperesek, püspökök, az egyház különböző szervezetei a te akaratod alá hajthassák fejüket, és a te akaratod érvényesülhessen az életükben, cselekedeteikben. Áld meg, Urunk, a teremtett világodat, amelyet olyan szépnek és jónak alkottál. Bocsásd meg, Uram, hogy olyan sok mindennel tönkretesszük azt. Add meg, hogy a szívünkbe vésődhessék a te igéd, a te szándékod, és úgy éljünk azzal, amit nekünk adtál, hogy téged dicsőíthessen a teremtett világ minden pillanata, minden része. De így kérünk és könyörgünk, Urunk, hazánkért, népünkért, nemzetünkért itt a Kárpát-medencében, te áldj meg bennünket, Urunk. Adj olyan vezetőket, akik a te népedért élnek, és úgy vezetnek, úgy hoznak döntéseket, hogy téged kérdeznek, hogy áldást nyerhessünk így is felőled, Urunk. De köszönjük, hogy a te kezedben van az egyén életünk is. Te áld meg azokat, Uram, akik házasságra lépnek, Juditot és Mittyát, és te áld meg a készülésükben, Urunk. Add meg, hogy amikor a házasság beteljesül az életükben, akkor tőled várják annak megélését és beteljesülését. Köszönjük, Urunk, azokat, akik gyermeket hordanak a szívük alatt. Add meg, hogy békességben hordozzák, várják, és téged dicsőítsenek, magasztaljanak a gyermek áldásért. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod a gyermek nevelést is megáldani. Hálás a szívem, Uram, hogy olyan sokszor megtapasztalhattuk mi is, hogy mit jelent a neked való engedelmesség és a gyermekek nevelése. Adj bölcsességet a fiatal szülőknek, áld meg a fiataljainkat, hogy úgy készüljenek a felnőtt életre, hogy a benned való élet és annak minden öröme, nehézsége világos legyen számukra is. Megdicsőíthesd magad az életükben. Légy azokkal, Urunk, akik nehezen tudják az életüket megélni, mert nincs anyagi forrásuk, te elégítsd meg, Uram, a szűkölködőket. Add meg, hogy megtalálhassák benned a megelégítetésüket. Így légy a hajléktalanokkal, magukról gondoskodni nem tudókkal. Add nékünk is, Urunk, a szívünkbe a felé való szolgálat készségét. Légy velünk örömünkbe, bánatunkba, egészségünkbe, betegségünkbe. Légy azokkal, akik a betegjeink, akik kórházban vannak. Te adj nékik felépülést szent lelked által. Te békítsd meg magaddal a szenvedőket, a halál révén állókat is, Urunk, hogy földi életüket úgy folytathassák, hogy fejezhessék be, hogy megismernek téged, az élet urát, akiben élni lehet, és akiben meghalni is lehet egyedül. Légy velünk, Urunk, földi életünk során, Krisztusban, amíg el nem érjük azt, amit kitűztél célul, és be nem végzed rajtunk az utolsó napig. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljen rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Egy könyv imádság közben jutott eszembe a dániai testvérekre gondolva, és itt az igehirdetésben is beszéltem az úrvacsora kérdéséről, hogy Dániában a csecsemőknek is adnak úrvacsorát. Tehát karonfogva, karonülve jönnek ki a gyerekek, és a lelkészekkel beszéltem, a kisgyerekek is kapnak, és mondták, hogy igen. Mondom, a legkisebbek is? Azt mondta, igen. Csak ott vannak a gyerekek, és akkor az apa a saját poharából még kicsit a nyelvére önt a gyereknek. Nagyon aranyos. Kívülről nézve is, de hogyha lélekkel teli, akkor meg nyilván még többet jelent. Tehát az, amit a Szebik püspökkel annak idején megbeszéltünk, az nemzetközi kitekintésben, most legalábbis itt ebben a gyülekezetben, nem tudom, hogy általános-e Dániában, de ebben a gyülekezetben valóban ez történt. Kint érdepeltek a kicsik is, aki karonült, és akkor vették az Úr szent testét és vérét. Csak érdekességképpen gondoltam még ezt elmondani. Tehát folytassuk a megkezdett énekünket, a 434-es éneket folytassuk Isten tiszteltünk befejezéseként.
Kezed.